Bár minden közéleti és politikai témát felülírt az ukrajnai háború kirobbanása, a hvg.hu választási podcastja, a szavazófőke folyamatosan figyeli a közelgő országgyűlési választás eseményeit, két hét kihagyás után pedig újra a kampánnyal foglalkozunk és elemezzük annak legérdekesebb részleteit, közérthetően. Mai, nőnapi adásunkban annak járunk utána, milyen szerep jut a nőknek, a családoknak és az LMBTQ közösségnek a magyar politikában, és egyáltalán, hogyan jelennek meg a nemi szerepek a közéletben. Azt tudjuk, hogy a kormány a családok védelmére kelt. De tényleg védelem az, ha a nők anya szerepét bebetonozzuk? Miért vannak alulreprezentálva a női politikusok a kabinetben és az országgyűlésben? És mi a helyzet az ellenzéki hátországban? És ha már családok, hogyan értelmezzük egyáltalán a népszavazást? Ezekre a kérdésekre keresjük a válaszokat. Vendégem a stúdióban Serdült Viktória és Lengyel Tibor, a hvg.hu újságírói.
Sziasztok!
Sziasztok!
Én Nagy Iván László vagyok. Ez pedig a szavazófülke, a hvg.hu választási podcastja. Először is köszöntünk a stúdióban, Viki, és természetesen boldog nőnapot kívánunk.
És természetesen nagyon szépen köszönöm.
Kezdésként összetudnánk foglalni, hogy mi jellemezte a nők helyzetét az elmúlt 12 évben? Nemzetközi viszonylatban például milyen a nők megbecsülése Magyarországon, kezdve a bérkülönbségektől egészen a családon belüli erőszak témájáig?
Nagy szerencsénk, hogy létezik egy olyan, hogy nemek közötti egyenlőség Európai Intézete, mert hogy ők minden évben végeznek egy felmérést az Európai Unió tagállamaiban arról, hogy milyen a nők helyzete az egyes tagállamokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vizsgálják a munkaerőpiaci részvételüket, vizsgálják azt, hogy mondjuk mennyire férnek hozzá egészségügyi ellátáshoz, nézik a bérkülönbségeket, és az európai átlag az évek óta nagyjából 68 pont körül van. A 100 pont azt jelenti, hogy egy tagállamban teljesen megvalósult az egyenlőség a nemek között. Ilyen egyébként nem létezik. A lista élén Svédország áll 84 ponttal, Magyarország pedig 2021-ben az utolsó előtti helyet szerezte meg Bulgária előtt. Nekünk összesen 54 pontunk van, hogyha ezzel jól emlékszem. A legrosszabb helyezésünk az a hatalomban való részvételben van, ami nagyjából azt jelenti, hogy hány képviselő és hány politikus van a női parlamentben, és hogy a nők milyen szerepet játszanak a döntéshozatalban.
Igen, azt látjuk, hogy a parlamentben kevés a nő, és a következő parlamentben se lesz sokkal több, ugyanis a mostani 199 fős parlamentben 26 hölgy van, ha jól emlékszem. A Fidesznek a 106 egyéni jelöltje közül 7 nő mindössze, ami az olyan 6,6%. 18-ban volt ennél kevesebb is, akkor 5,6% volt. De mondjuk ha azt veszük, hogy a 106-ból 7 nő, és ennél még Lászlóból is több jelöltje van, tehát 8 a Fidesznek, az mondjuk sokat elmond. Egyébként az ellenzéki közös lista, tehát illetve az egyéni jelöltek, ott 22 női jelölt van, ami már 21%, szóval az jelentősebb.
De az se jó. De hogy, és arról tudnám mondani valamit, hogy a kormányban, illetve hogy Márki-Zay Péter nagyon óckodik ettől a kifejezést, hogy árnyék kormány, de most tekintsünk el ettől, és az árnyék kormányban, tehát azokon a pozíciókon, ahova az ellenzék egy kormány alakítás esetén minisztereket jelölne, itt milyen a nőknek az eloszlása a férfiakhoz képest?
Nem sokkal jobb, mint a parlamentben, tehát hogyha azt nézzük, hogy a 13 kormánytagból, és ebbe már belesoroltuk a tárca nélküli minisztereket is, jelen pillanatban 2 nő van, Novák Katalin ugye most már államfő jelölt, úgyhogy ezt még őt már nem soroljuk ide, ez sem sokkal jobb arány.
Igazság szerint ez növekedés. Ez a kevés is növekedés, mert ha azt nézzük, hogy az első Orbán kormányban ugye Dávid Ibolya volt az igazságügyminiszter, az egy női minisztert jelent, a másodikban Németh Lászlóné volt, a harmadikban nem volt senki, és ehhez képest akkor a negyedik Orbán kormányban egész a közelmúltig 3 tag volt, aki nő volt, ugye tárca nélküli és miniszter. Most 2 maradtak, átmenetileg Novák Katalin posztját is Gulyás Gergely vette át erre az időre, ami még van a kormányból.
És mi a helyzet az ellenzéknél?
Hát ugye ott maximum árnyék kormányról, sőt, igazából még árnyék kormányról se beszéltünk, hanem olyan szakpolitikusokról, akikből talán lehet miniszter, vagy egy részükből lehet miniszter. 4 női politikus, szakpolitikus számoltam, Király Júlia, Lukácsik Katalin, Szél Bernadett és Vadai Ágnes.
Azért... Már amennyiben még Király Júliát...
Király Júlia, igen, nehéz őt követni, hogy ő most még tagja ennek a grémiumnak vagy sem, de elvileg akkor 4 vannak.
Hát ez ellenzéki oldalon talán annyi még a különbség, hogy, hogy pártelnökök terén azért jobban felül vannak reprezentálva nők, ugye az MSZP-nél társelnök Kunhalmi Ágnes, az LMP-nél Smuk Erzsébet.
És a Párbeszédnél is társelnöki rendszer van.
És ott pedig Szabó Tímea, és nem beszélhetünk még Donát Annáról, aki pedig egyedüli elnöke a Momentumnak, tehát ebben a szempontból az ellenzék, hát mondjuk azt, hogy jobban áll, viszont ha megnézzük például az előválasztáson a miniszterelnök jelölti versenyt, ott egy nő indult, és végül nem ő nyert. Tehát ez is egy másféle kontraszt, hogy nem a női politikusokat indították a miniszterelnök jelöltségét.
És ha már Donát Annát nézzük, akkor érdemes megvizsgálni azt is, hogy mi a helyzet az Európai Parlamentben, mert ugye miközben a Fidesz magyarországi képviselői között igen alulreprezentáltak a nők, ez mondjuk az Európai Parlamentben nem így van. A 13 Fidesz-KDNP képviselőből 5 nő van, ami azért jóval nagyobb arány, mint Magyarországon.
Ha már a Fidesznél vagyunk, kormányzati szinten a nők szerepe Magyarországon a közbeszédben legtöbbször a családvédelem részeként jelenik meg, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy szerintetek mit jelent ez a családvédelem, mert szerintem sokaknál csak a csok és az eszia visszatérítés mentén jelenik meg ez a téma. Kérdés az, hogy egyáltalán működik-e a demográfiai problémák ellen, vagy még arról is szó lehet, arról is szoktak beszélni, hogy ez Orbán Viktor nemzeti apa szerepének csak egy meghosszabbítása, az, hogy állandóan család és anya és gyermekvédelemről beszél. Hogyan tudnánk összegezni a Fidesznek a család és női politikáján?
Azt nem lehet tagadni, hogy a családpolitika az mindig is a demográfia körül alakult a Fideszben, tehát már évekkel ezelőtt az volt az egyik legnagyobb céljuk, hogy minél több vágyott gyermek szülessen meg. Ezt Novák Katalin például nekem többször is kifejtette interjúkban, hogy ez az egyik legnagyobb céljuk. Az, hogy ez mennyire sikerült az elmúlt 12 évben, azt már érdemes megvizsgálni. Talán még sokan emlékeznek arra az egy hónappal ezelőtt kiadott KSH mutatóra, ami azt mutatta meg az elmúlt évben, hogy a legeslegrosszabb demográfiai mutatókkal rendelkeztünk 2021-ben. Ehhez persze a COVID-járvány is hozzájárult, de még soha nem volt ekkora különbség a születések és a halálozások között. Tehát én azt mondom, hogy amikor demográfiáról beszélünk, akkor nem csak azt kéne nézni, hogy hányan születnek egy országban, hanem azt is, hogy hányan halnak meg.
Igen, de nem érzed úgy, Viki, hogy a Fidesz akkor veszi igazán komolyan a nőket, amikor nemzethalál víziója fenyeget, és hát itt demográfiailag támaszkodni kell rájuk, mert nekem egy kicsit olyan érzésem, hogy akkor lettek ők igazán fontosak, amikor, és Orbán Viktor megállapodást is kötött ugye 18-ban a kormányra kerülése után a nőkkel, hogy ezen a demográfiai helyzeten segíteni kell, és akkor hirtelen fontosak lettek.
Ha a kormányzati kommunikációt nézzük, akkor teljesen igazad van, mert nőként én sem emlékszem másra az elmúlt 5-6 évből, mint arra, hogy hány gyereket kellene szülnünk, pontosan mi a mi feladatunk egy családon belül. De azért, hogyha megnézzük, hogy a kommunikáción kívül milyen intézkedéseket hozott a Fidesz-KDNP kormány, akkor azért némileg árnyaltabb lesz a kép. Tény, hogy a családvédelmi politikával kapcsolatban nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy a Fidesz vissza akarja küldeni a nőket a konyhába, a tűzhely mellé gyereket nevelni. Ezt, hogyha megnézzük a kutatásokat, amiből egyébként több is született az elmúlt pár évben, nem teljesen így van. Tehát az biztos, hogy szeretnék a demográfiai mutatókat növelni, és egyébként itt hozzá kell tenni, hogy amit nagyon szeretnének elérni, az, hogy a nők termékenységi mutatója nőjön. Ez pontosan azt jelenti, hogy egy nő az élete során hány gyermeket szül. Ez az, amiben egyébként tényleg vannak sikerei a kormánynak. Ez folyamatosan nő, bár nem olyan sokkal. Ha jól tudom, akkor azt szeretnék elérni, hogy ez a mutató 2,1 legyen, ugyanis ennyire van ahhoz szükség, hogy megforduljon a demográfiai trend, és akkor már nincs szükség bevándorlásra ahhoz, hogy csökkenjen a népességfogyás. Ez egy teljesen irreális elvárás egyébként. Tehát ez szerintem nincs is olyan uniós tagállam, ahol ez létrejött volna.
Ez a kettő egész fölötti
szám? Igen. Ezt jelenlegi trendek mellett, és ha azt is nézzük, hogy hány szülőképes nő van Magyarországon, soha nem fog teljesíteni.
Hát Varga István jut eszembe erről, aki azt mondta, hogy 2-3-4 gyerek után majd mehetnek a nők emancipálódni, meg önmegvalósítani.
Ebben a gyermekvárási hajlandóságban mit tudunk, mennyire volt konkrét hatása például a Csoknak, ami kimondottan arra, arra szolgált, hogy minél több gyerek szülessen, és minél több gyerek van, annál nagyobb a kedvezmény, amit kapnak a családosok. Magyarul az a kérdésem, hogy a narratíván túl, tehát ezek szerint van egy valamennyire hatékony demográfiai politika, ezt jól értem?
Hogyha termékenységi mutatót nézzük, tehát az, hogy egy nő az életében több gyermeket szül már, mint néhány évvel ezelőtt, akkor ezt mindenképp a hatásnak nevezhetjük, hiszen például, ha azt nézzük, hogy három gyermek után mennyi támogatás jár, az mindenképpen hat rá. Tehát, hogyha valakinek már van két gyermeke, akkor sokkal könnyebben bevállalja a harmadikat, hogyha ehhez több támogatást is kap.
És láthatóan a kormány célja, hogy ezt a támogatási volument fenntartsa, sőt, ígéretek szintjén ennek a fejlesztése is elhangzik. És nyilván ennek a hatását hosszabb távon lehet mérni, de vajon eltelt-e annyi idő most már, mióta ezek az intézkedések léteznek, hogy lehet-e pozitívumként megmutatni számadatokat?
Annyiban kijavítanának, Tibi, hogy nem csak az ígéretek szintjén vannak itt azért intézkedések. Például Magyarország GDP arányosan az Európai Unióban a legtöbbet költi családvédelmi intézkedésekre és támogatásokra. Ilyen más ország az Európai Unióban jelenleg nincs. Ami nagyon érdekes a kormány családvédelmi és gyerekpolitikájával kapcsolatban, és itt a nőknek is elég nagy szerepe van, hogy amit már az elején említettem, hogy sokan azt hiszik kommunikáció szintjén, hogy visszaküldi a nőket a tűzhely mellé, ez azért nem igaz, mert az elmúlt években rengeteg olyan családvédelmi támogatást, anyagi támogatást kivezetett a kormány, ami kifejezetten szociális alapon jár. A legtöbb támogatás, ami ma létezik, az jövedelemhez van kötve, ez pedig azt vonja maga után, hogy a nőknek vissza kell menniük minél előbb dolgozni, tehát amellett, hogy gyermeket nevelnek, a kormány azt szeretné, hogyha a munkaerőpiacon is helytállnának, ez viszont dupla terheket rájuk.
Egy picit vitatkoznék azzal, hogy Orbán Viktor nem küldi vissza a nőket a konyhába, vagy hogy milyen szerepet szán nekik. Ugye ezt pontosan tudjuk 12 év után, hogy a nacionalizmus az egyik legfőbb eleme a NER-nek, a Fidesz politikájának jelenleg. És ennek a nacionalizmusnak van egy része azzal kapcsolatban, hogy a haza azoké, akik itt élnek, ugye Kövér László szavaival, aki teleszüli, és ezt a hazát meg kell védeni, ez számtalanszor, ahogy Brüsszeltől, hogy migránsoktól, ez mindig változik, de ezt meg kell védeni. Az, hogy meg kell védeni valamit, ez egy ilyen klasszik, férfias, patriarchális, apaközpontú dolog. Hát a férfi, aki megvédi azt, ami az övé. És itt kapcsolódnak be ebbe a családok, és itt mondanám azt, hogy van egy kicsit ilyen, még ha ki nem mondottan is egy kicsit ilyen pejoratív konnotációja annak, hogy a nőkkel hogyan bánik a Fidesz, akár kommunikációs, akár szimbolikus szinten. Hiszen, hogyha Orbán Viktor kiáll, és azt mondja, hogy megvédi Magyarországot, és megvédi a családokat, akkor kicsit eljutunk arra a pontra, hogy az apa megvédi azt, ami az övé, a férfi megvédi azt, amit az övé, innentől kezdve a család az övé, a gyermekek az övé, a nő az övé. És a nő pedig, amikor egy nemzetet fenn kell tartani, mit tud tenni ezért? Szülni. Tehát én azért óvatosabban fogalmaznék azzal, hogy Orbán Viktor nem küldi vissza a nőket a konyhába. Tény, nem arról van szó narratívában, hogy a nő legyen otthon, a nő csak nevelje a gyereket, és a nő csak létezzen. Igen, erős nőket akarunk, de hát mire kellenek ezek az erős nők? Hogy a nemzetet fenntartsuk, hogy a nemzetet utána meg lehessen védeni, és a nemzet az eszenciálisan azoké, akik megvédik, tehát Orbán Viktoré.
Kommunikációs szinten mindenképpen egyetértek veled, és nagyon érdekes egyébként azt figyelni, hogy a kormányzati családvédelmi plakátokon hány férfi szerepel és milyen szerepben. Ha most megnézed a gyermekvédelmi népszavazásnak a legújabb plakátjait, egy édesanyja látható rajta a kislányával.
Egy orosz édesanyja egyébként, ugye ez is egy ilyen stockfotós klasszikus sztori, ami a kormánynak nem szokott menni, hogy a jó stockfotókat válassza ki.
Minden egyes alkalommal valahol elkövetik ezt a hibát, de viszont most is a lényeg, hogy csak nő van rajta, csak gyermekével van rajta. Ez az előző családvédelmi plakátokra is jellemző volt egyébként, tehát férfiak nem jelennek meg rajta, mint hogyha a férfiaknak egyébként nem lenne feladata az, hogy részt vegyenek a családban, hogy a gyermekek nevelésében részt vegyenek, vagy akár nem szeretem ezt a szót, de akkor most használjuk azt, hogy segítsenek a nőknek egy kicsit a háztartásban, vagy megosszák a feladatokat egymás között. Azt viszont nagyon érdekes volt látni, hogy amikor a nagyszülői gyest reklámozták plakátokon, akkor azon már szerepelt egy nagypapa. Tehát abban a pillanatban, ahogy te kilépsz ebből a nemzőképes korból, amikor már nagyszülő vagy, akkor már megjelenhetsz a plakáton. Előtte viszont édesapaként a Fidesz narratívájában nem jelennek meg a férfiak a plakátokon és a kormányzati kommunikációban.
Igen, és egyébként az intézkedések meg a Viki által is említett pozitív tendenciák, meg a kommunikáció, az néha nagyon félre csúszik, hogy akarva, akaratlanul, nem tudom, de engem például ez nagyon megdöbbentett, amikor tavaly ősszel volt a demográfiai csúcs, ugye, más talán negyedszerre, van ugye egy családügyi miniszterünk, akkor még ugye Novák Katalin családügyi miniszterként volt hivatalban abszolút, és ezen a demográfiai csúcson neki egy ilyen, kvázi egy ilyen ültető hostess szerepet szántak, meg fölkonferálhatta a férfi előadókat, miközben ő a családokért felelős tárca nélküli miniszter, és három gyermek édesanyja, ha jól tudom. Tehát ez ilyen politikailag érzékeny dolgokban ilyen hibát elkövet, nem is tudom, hogy lehet.
Hát ugye Novák Katalin, ne felejtsük el, még volt ugye ez az emlékezetes videó is, amikor arról beszélt, hogy gyakorlatilag a nők hát fogadják el, hogyha ők kevesebbet keresnek, meg fogadják el azt, hogy nekik igazából a legfontosabb dolguk ebben az életben az, hogy szüljenek.
Nem kell feltétlenül visszamenni egyébként a demográfiai csúcshoz, elég mondjuk megnézni a Facebook posztokat. Érdekes azt is megnézni, hogy azok a kormánytagok, akik egy picit élénkebben szerepelnek a közösségi médiában, hogyan jelennek meg ott. Két olyan kormánytag, vagy hát most már vegyük úgy, hogy az egyikük egykori kormánytag, ha Novák Kataliról beszélünk. Tehát kettő olyan van, Varga Judit, igazságügyi miniszter, és Novák Katalin még családügyi miniszterként, akik kifejezetten sokat posztoltak a női szerepükről, arról, hogy takarítanak, arról, hogy éppen mit sütöttek, arról, hogy a gyermekeiket nevelik, amivel egyébként semmi probléma nincsen, a probléma inkább azzal van, hogy a férfi miniszterek, a férfi kormánytagok esetében semmilyen hasonló kommunikációt nem látunk.
Tehát ők is kvázi erősítik szerinted ezeket a sztereotípiákat ezekkel a posztokkal?
Ha már kimondtad, akkor csak egyetérteni tudok veled.
Jó, hát persze nehéz úgy más, hogy viszonyulni a dologhoz, amikor azt látják ők is, hogy mondjuk Orbán Viktor a múltkori választás, tehát 18-as előtt, ugye nőnap szintén, hova ment a parlamentbe nőket köszönteni, egyenesen le a konyhába, hogy a konyhás néniket megköszöntse nőnap. Egyszerűen nem jutott, hogy esetleg a parlamentbe ott dolgozik egyébként nem tudom 1000 ember, meg van egy rakás képviselő, hogy valahol máshol is keressen nőket, mint a konyhába.
De nekem hasonlóan ebben a férfi központoságban erős szimbólum az, hogy mik azok a dolgok, amiket a kormány férfi tagjainál látunk. Szijjártó Péter edz, Semjén Zsolt lő. Tehát, hogy mindezek az ilyen klasszikus, maszkulin, ilyen tesztoszteron szagú dolgok, ezzel szemben pedig azt látjuk, hogy Novák Katalin ablakot pucol, ami szerintem semmiképpen nem segít annak, hogy erős nőket neveljen a magyar társadalom.
Itt szeretném egy picit megvédeni Novák Katalint, aki szintén nagyon sok edzős fotót szokott posztolni a Facebookra.
És egyébként tegyük hozzá, hogy Varga Judit pedig tartalmában erős posztokat szokott rendszerint, ugye főleg amikor az Európai Unióval kapcsolatban fejti ki a gondolatait. Tehát, hogy azért ott van egy ilyen, az erős nő, nyilván egy igazságügyminisztertől talán ez egy elvárás a kormányban, hogy ő képviselje ezt az erős kezű női vonalat. Hát nem véletlen, hogy egyébként ugye fölmerült a neve államfőjelöltként, csak ugye körülbelül az a narratíva, hogy ennek a Völner ügy tett be, és ezért esett a választás Novák Katalinra, ami megint csak egy ilyen kellemetlen szájízt hagy az emberbe, hogy hát jó, nem volt más jobb, meg hát közbeszólt ez a politikai malőr, és akkor így találtuk Novák Katalint, amit egyébként fura mód Orbán Viktor ugye ezen a tavaly karácsonyi kormányinfon úgy jelentett be, mint egy mellékesen egy kérdésre válaszolva, hogy ja igen, közben ezt eldöntöttük. Tehát, hogy nem valami pozitív, fontos üzenetként jelentette be, hogy női államfőjelöltje lesz Magyarországnak, hanem ja igen, közben ez történt.
Én nem érzem azt, hogy a kormány kommunikációjában ez egyáltalán előkerült volna, hogy egy női államfőnk lesz.
De miért nem? Tehát miért nem büszke rá Orbán Viktor, hogy egy női államfőt jelöl a Fidesz? Miközben akár csak a múlt őszi kongresszuson büszkén beszélt el, hogy milyen sok tehetséges fiatal nő van a Fideszbe.
De ha már itt tartunk, Tibi, erről a hiányzó büszkeségről, én nem vagyok annyira biztos abban, hogy ez ne lett volna kihangsúlyozva, én szerintem Novák Katalin szerepe, mint női politikus az elmúlt években eleget volt hangsúlyozva, de tény, hogy nem lett kitéve ez az asztalra állandó, hogy nézzétek, női államfőnk lesz. Viszont ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy kérdés, hogy igazából egy csomó dologban észreveszünk azt, hogy a Fidesz politikája az nagyon jól tükrözi azt, hogy a magyar társadalom hogyan vélekedik egy-egy kérdésről. Ugye például ezt a különböző idegenekkel kapcsolatos témáknál nagyon jól láttuk, hogy az ember tényleg félti kicsit a hazáját, félti a más kultúrájú emberektől a saját kultúráját. Mennyire érzitek azt, hogy a magyar társadalom alapbeállítottsága alátámasztaná azt, hogy a Fidesz egy ennyire erősen, vagy legalábbis észrevehetően férfi központú politikát folytasson?
Arról nem a kormány tehet, hogy a magyar társadalom alapvetően konzervatív és férfi központú. Ezt adatokkal is alá tudja támasztani az Európai Esélyegyenlőségi Intézet, akiket a beszélgetés elején idéztem, hiszen az, hogy a nemek közötti egyenlőség ennyire rossz helyen áll Magyarországon, az nem egy új jelenség, az nem egy 5 éves, nem egy 10 éves, nem egy 12 éves jelenség, hanem sokkal régebbi.
Azért sem meglepő nyilván, hogy a kormány, a Fidesz kommunikációjában ezt az amúgy letapogatható társadalmi mintát vagy jelenséget követi, hiszen ők mindent megmérnek, tehát ugye erről híresek, hogy az utolsó mondatig vagy kommunikációs panelig megmérnek mindent. Nagyon jól tudják, hogy erre van fogadókészség.
Rendben, tehát ezt jól látjuk, hogy a Fidesz be tudja mérni azt, hogy a társadalmi fogadtatása egy-egy dolognak milyen lesz. Mit ígér ezzel szemben az ellenzék családvédelem, nővédelem terén?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis mielőtt lejöttünk ide a podcast stúdióba, én direkt végig görgettem az ellenzéknek a programját, hát ha találok egy olyan pontot benne, ami kifejezetten nőpolitikával és a nőkkel foglalkozik, de ilyen nem létezik. Az ellenzéki gondoskodó Magyarország programban szociális ügyek és családpolitika szerepel, amit talán a nőkhöz tudunk kötni. Ilyen szempontból nem feltétlenül érzem azt, hogy nagyon eltérnének a Fidesz kommunikációjától. Nem az ígéretekről beszélek, hanem a kommunikációtól. Tehát ők is a nőpolitikát kifejezetten a szociális ügyek és a családpolitika közé helyezik be valahol félúton. Ez érdekes lesz, hogy amikor majd konkrét intézkedésekre kellene, hogy sor kerüljön, akkor hogyan fog megjelenni. Az biztos, hogy az ellenzéknek a programjakban van néhány olyan pont, amivel valóban tudnának segíteni a nőkön, vagy a nők társadalmi szerepén. Ilyen például az, hogy emelnék az otthoni gondozás díját, ami elég nagy probléma az elmúlt években, és az ápolási díjat is. A szociális ügyek alatt talán nincs vele annyira probléma, a gondoskodás az, ami mindig is hatalmas problémát jelentett a társadalomban, és ez különösen igaz Magyarországra, ugyanis az elmúlt 12 évben is, de még bőven előtte is általában a magyar társadalom a nőktől várja azt, hogy gondoskodjanak nem csak a gyermekekről, hanem a betegekről is, gondoskodjanak az idős szüleikről. Ez olyannyira igaz, hogy 2018-ban volt egy nőügyek nevű kutatás, ahol rengeteg nőt kérdeztek meg arról, hogy ő hogyan látja a saját helyzetét a magyar társadalomban, és még ott is teljesen természetesnek vették azt, hogyha mondjuk a családban megbetegszik valaki, és most nem arra gondolok, hogy a gyermek az óvodából hazahoz egy vírust, hanem mondjuk a nagyszülők tartósan betegek lesznek, ott mindig a nő marad velük otthon. Ez egy óriási probléma Magyarországon, és amikor azt mondtam, hogy a Fidesz nem csak a tűzhely mellé küldi vissza a nőket, hanem visszaküldi őket dolgozni is, és emellé még szüljenek minél több gyereket is, hiszen a miniszterelnök úr is elmondta, hogy minél több a gyermek, annál nagyobb a boldogság. Igen ám, de hogy minél több a gyermek, annál több a teher, ami a nőkre is otthon a háztartásban rárakódik.
Még az adás vége előtt, ha már ilyen nemi szerepeknél és családoknál tartunk, mindenképp kell egy kicsit beszéljünk a gyermekvédelmi népszavazásról, vagy hát a Fidesz által gyermekvédelmiként megnevezett népszavazásról. Milyen üzenetként csapódhat le a kormánypárti szavazóknál, és hogy érinthet meg egy ellenzékét, és van egyáltalán olyan, aki mondjuk csak ezért megy elszavazni, hogy ebben a témában kinyilváníthassa a véleményét?
Én igazából kizárt dolognak tartom, hogy valaki csak az érdekeljen, hogy ő leszavazhasson a kormány gyermekvédelmi népszavazására. Hát nem véletlenül lett megadva az a lehetőség, hogy ezt együtt rendezzék a parlamenti választással. A Fidesz is nagyon jól tudta, hogy önmagában egy ilyen népszavazás azon nem lenne meg a kellő számú szavazó, és eredménytelen lenne. Ezért hozták össze a választás arra, már úgyis elmegy az ember, ugye, akkor nagyobb eséllyel lesz érvényes és eredményes a referendum, bár én ebben is még mindig kételkednék. És mi van, hogyha igen, ha mindenki azt mondja, hogy mind a négy kérdésre, hogy nem. És akkor a kormány szándékainak megfelelően mi következik belőle? Hát semmi. Most ugyanúgy nem lehet átoperálni az óvodásokat, mint ahogy majd azután se lehet, ahogyha azt mondják rá, hogy nem. Ez csak egy egyébként jól felépített politikai húzás.
Tibinek nem csak ebben van igaza, hanem abban is, hogy kommunikációs húzásként is zseniális, hiszen abban a pillanatban, ahogy érvényes lesz ez a népszavazás, és teljesen nyilvánvaló, hogy ezért tették az országgyűlési választásokkal egy napra, hiszen így nagyobb esélye van, hogy érvényes lesz a népszavazás. Abban a pillanatban a Fidesz később nyugodtan hivatkozhat arra, hogy a magyar nép ezt akarta, a magyar emberek nem támogatják azt, hogy kiskorúakat nem váltó műtéteknek vessenek alá, az most teljesen lényegtelen, hogy ilyen valóban nem létezik. Később bármilyen ellenségképben, bármilyen harcban, amit ugye a miniszterelnök is nagyon szeret hangoztatni, ezt fel tudják használni.
Mondjuk ezt ne felejtsük el, hogy a Fidesz nem szokta megakadályozni azt, ha mondjuk egy népszavazása az érvénytelen, tehát emlékezzünk a menekültekkel kapcsolatos népszavazásra, ahol nem érték el az érvényességi küszöböt, és mégis megjelentek a táblák, hogy de már pedig a magyarok 97%-a ezt mondta. Amit ezzel kapcsolatban egy picit hiányolok, hogy nyilvánvalóan az ellenzéknek az a célja, hogy az érvénytelen legyen. Nem hallom eleget, hogy amikor az emberek megkapják azt a választólapot, akkor egy ellenzéki szavazótól mit várnak, hogy mit csináljon vele.
Tőlem már kérdezték ezt ismerősök, hogy hogyan lehetne érvénytelenül szavazni, vagy egyáltalán mit kellene csinálniuk ezzel a népszavazási papírral, és még én is nehezen válaszoltam nekik rá. Egész egyszerűen valóban nincs egy olyan ellenzéki kommunikáció, ami akár megmondaná az embereknek azt, hogy tessék, itt ez a népszavazási papír, meg fogod kapni mindenképpen, de mit tudsz vele csinálni? Mi a szabályos? Hogyan tudsz érvénytelenül szavazni? Nekem ez nagyon hiányzik.
Igen, azt én is hiányolom, hogy miközben világos ez ebben a tekintetben az ellenzék álláspontja, világos és szerintem egységes, mégse kommunikálják. Tehát nincs egy kampányelem arra, hogy itt lesz ez a referendum, hogyan, mi azt mondjuk, hogy mit tudom én, szavazz akkor igennel, mert az nem jó a Fidesznek, vagy nem szeretnénk, hogy egyáltalán nem szeretnénk, hogy ez érvényes legyen, és akkor szavazz érvénytelenül. Ez nincs, valamiért nincs, pedig hát nem nagyon kell sokat gondolkodni, hogy lássuk, azért ez tavaly nyáron, amikor ugye ezt a pedofil ellenesnek nevezett törvénycsomagot, de valójában homofóbbá eltérített törvénycsomagot elfogadták, akkor meg azután is szerintem teljesen egyértelmű volt az ellenzék álláspontja, hogy ez rossz. Tehát, hogy ez és hova vezethet? Tehát, hogy ez hivatkozási alap lehet későbbi, talán még durvább jogalkotási tendenciákra, és ehhez képest tényleg kevés szó esik róla, nem értem, hogy miért.
És ha már itt tartunk egy záró kérdésként, azzal szeretnék még egy mondatot foglalkozni, hogy ez az egész választás, ahol most vagyunk, az ellenzék és a Fidesz között, 12 év NER meghosszabbítása, vagy egy belső rendszerváltás között, mit vetít előre ez az alaphelyzet az LMBTQ közösségre nézve, figyelembe véve az elmúlt 12 évet, figyelembe véve az elmúlt egy évet, akár a homofób törvénytől kezdve? Az ellenzéki oldalon sem hallunk például olyan radikálisan különböző hangokat, tehát melegházasság bevezetéséről, ami nyugaton egyre népszerűbb, egyre gyakoribb, arról egyáltalán nem volt szó. Márki-Zay Péternek pedig rendre feljönnek a homoszexuálisok a beszédeiben, de nem olyan konnotációban, ahogy mondjuk egy baloldali szavazó erre gondol, hanem mondjuk a fideszes melegek témáját emlegeti állandóan. Egy szóval, mire számíthat az LMBTQ közösség április 3-a után?
Ha azt mondanám, hogy semmi jóra, akkor lehet, hogy túl negatív lennék, de az a baj, hogy valóban nem sok jóra számítok. Én leginkább attól félek, hogy a konkrét intézkedések mellett továbbra is a kommunikáció szintjén fogja az LMBTQ ügyet a kormány a tálcán tálalni. Most is már megfigyelhető, ugye, hogy minden nyilatkozatukban Brüsszel és Magyarország közti harcnak mutatják ezt ki, és az intézkedések mellett azt is nagyon fontos nézni, hogy a szavak szintjén meddig fogják ezt még elvinni.
Hát igazából már elvitték szerintem olyan vállalhatatlan mélységekbe, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy kimondtuk, hogy a melegek miatt nincs pénz Brüsszelből. Hát emlékezzetek vissza, teljesen világosan hazugság, de mégis ezt mondják, hogy ugye azért nincs helyreállítási alap, azért nem jönnek ezek a pénzek, mert a gyermekvédelmi törvénnyel nem ért egyet Brüsszel, és emiatt akasztja meg a pénzeket.
Ami már csak azért sem igaz, hiszen a helyreállítási alapról már sokkal korábban tárgyaltak, mint hogy egyáltalán elfogadták volna a melegellenes törvényt.
Azt pedig ne felejtsük el, hogy jó pár vörös vonalat átlépett még ezeken kívül is a kormány kommunikációja. Hát tudjuk, amikor Orbán Viktor bemegy a Kossuth Rádióba péntek reggel, és azt mondja, hogy hát mégiscsak van valami kapcsolat a pedofília és a homoszexualitás között, az megint csak egy ilyen téma, vagy egyáltalán az alaphelyzet, hogy egy ilyen társadalmi ügyet, mint hogy az LMBTQ közösség jogai, ezt ideológiaként tüntetik fel, és ilyen dolgokat aggatnak rá, egy gender ideológia, meg LMBTQ ideológia. Engem az lep meg egészen őszintén, hogy az ellenzék a másik oldalon nem mond ezzel szöges ellentétes dolgokat, és nem hívja fel arra figyelmet, hogy hékás, itt most már nem is nemzetiségen kívüli emberekre, meg brüsszeli bürokratákra lövünk, hanem konkrétan azokra a honfitársakra, akinek az összetartását Orbán Viktor a nagy nemzeti egységben alapnak veszi.
Igen, szóval, hogy Orbán nem csak kerülgeti ugye ezt a témát, hogy van kapcsolat a melegek, meg a pedofilok, hát hagyják békén a gyerekeinket. Tehát, hogy olyan erős kijelentései vannak, amire az ellenzék valahogy nem is tudom, hogy miért, nem tud ugyanilyen vehemensen reagálni. Persze kimennek a Pride-ra, a különböző rendezvényekre ellenzéki politikusok, de az LMBTQ közösség sincs igazán megszólítva ugye ebben az ellenzéki közös programban. Egyszer talán megkérdezték Márki-Zay Pétert, hogy a melegházasságot engedélyeznie, és akkor azt mondta, hogy politikusként igen, keresztény emberként nem, tehát mindegy, igazából politikus lesz, vagy van, vagy szólja az, tehát hogy igazából az számít, hogy úgy mit mond szerintem, de még sincs ez hangsúlyozva, pedig azért a társadalomnak egy jelentős százalékát sérti az a hang, amit a kormány részéről hall, és nincs szemben állítva egy másik hang, ami megnyugtatná legalább ezeket az embereket, hogy oké, itt vagytok, a társadalom tagjai vagytok, részei vagytok, és itt van egy komoly ellenséges hangnem, ami egyelőre inkább tényleg kommunikációban jelenik meg, de amit a Fidesz előbb-utóbb kommunikációban megcsinál, az sajnos szokták követni olyan negatív törvények, amik engem nem tesznek boldoggá.
Kommunikáció szintjén mindig sokkal könnyebb ellenségképet gyártani, és mindig sokkal könnyebb embereket támadni, akármilyen szinten, nem csak akár az LMBTQ közösségre gondolok, de ugye most az elmúlt egy évben leginkább az ellenük folyó támadásokat látjuk. Ezzel szemben aznak mindig sokkal kisebb a hatása, kommunikációs szintről beszélek most, és ugye nem politikai intézkedések szintjéről, amikor az ellenzék kiáll és azt mondja, hogy mi viszont nem ilyenek vagyunk, mi támogatjuk a melegházasságot, vagy mi támogatjuk az LMBTQ közösséget, és kimennek a Pride-ra. Tehát azt el kell ismerni, hogy az ellenségképgyártás mindig sokkal erősebb üzenet, mint az, hogyha valaki mellé támogatólag odaállsz.
Köszönöm szépen a beszélgetés Erdőt Viktóriának és Lengyel Tibornak, önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. A szavazófülke hamarosan folytatódik, adásainkat megtalálják a hvg.hu-n és a Népszerű Podcast oldalakon. Én Nagy Iván László vagyok. Viszont hallásra!